Utitárs. Életre kell a Bédekker. Hangos kézikönyv nem csak utazóknak. Bakrékával.
28 ezer fénykép, 114 nap, 11 afrikai ország és 24 ezer megtett kilométer. Ez Lantai Csont Gergely 6. afrikai expedíciója, számokban kifejezve. Köszöntöm az utitárs hallgatóit, Bakréka vagyok. Az út során a fiatal fotográfus társaival együtt sivatagi közösségeket, régészeti emlékeket, természeti értékeket és menekült táborokat keresett fel. Mi volt a 4 hónapos expedíció célja? Miként lehet elérni, hogy egy zárt afrikai falu tagjai beengedjék és hagyják is fotózni a fehérbőrű kutatókat? Az európai útviszonyokhoz szokott autóvezetőknek, hogy ment az afrikai terep? Kiderül, ha velem tartanak a következő 50 percben. SMS számunk plusz 36 30 749 67 20. E-mail címünk utitars@lánchidradio.hu. Négyen ülünk itt a stúdióban, és erőteljesen kisebbségben vagyok, hiszen én vagyok az egyedüli, aki még nem volt Afrikában. Szervény Judittal, dr. Kozári Karinával és Lantai Csont Gergellyel fogok beszélgetni. Ezen nevek közül talán Lantai Csont Gergely neve ismerős lehet, hiszen Gergő már sokszor volt itt az utitársban. Szervény Judit egyébként az Afrikai Magyar Egyesület munkatársa, dr. Kozári Karina az elmúlt 4 hónapos expedíció szakmai munkatársa volt, Lantai Csont Gergely pedig fotográfus. Múltkor, amikor itt volt Szilasi Ildikó, ugye te vele jártál egy időben Afrikában, akkor egyedül jött, és mondta, hogy hát, hogy te expedíción vagy, elmentél úgymond egyedül nélküle. Hogy érezted magad, Gergő?
Hát igen, gyakorlatilag hosszú idő
ugye?
Után Ildikó nélkül mentem expedíciózni. Azért annyit érdemes Ildikó és az expedíció vonatkozásáról elmondani, hogy ő mint szakmai koordinátor, mint háttérmunkatárs azért nagyon sok értékes kapcsolattal hozzájárult, hogy ilyen sok szép témát meg tudtunk fényképezni, de most itt valóban a főszervezésnek a feladata az rám hárul.
Ez volt a 6. expedíciód Afrikában, és én emlékszem az első beszélgetésünkre, amikor bejöttél Ildikóval, visszajöttetek az első útról, és hát akkor még egy picikét megszeppenve, hogyha bármi kérdés volt Afrikával kapcsolatban, akkor rögtön mutattál Ildikóra, hogy azt majd ő mondja, mert hogy te a fotókat készíted. Ehhez képest a mostani úton készült beszámolóidat néztem, hát így átavanzsáltál egy ilyen szakértői státuszba.
Hát azért Afrika szerintem olyan nagy és komplex, hogy nagyon nehéz kenni, vágni, de nyilván az út szervezése kapcsán nagyon sok tudásanyag rám kenődött, vagy úgymond felszívtam magamra.
Fölkészültél nagyon?
Nagyon, egy 8 hónapos megelőző kutatás szervezés volt az expedíció előtt, és ezért is azt kell, hogy mondjam, hogy afrikai viszonyokhoz mérten gördülékenyen végig tudtuk csinálni, baleset nélkül, nagyobb téma kihagyás nélkül az expedíciót.
Volt azért félsz, hogy úgymond egyedül mész? Jó, a lányok voltak, és majd mindjárt velük is, meg róluk is beszélünk, de hogy nem volt meg az a stabil háttérország, amit mondjuk Ildi jelentett eddig? Hogy ő tényleg mindig mindenhol tudta, hogy mit kell csinálni, vagy kihez kell fordulni?
Az igazság, hogy egyrésztről mögöttem volt az Afrikai Magyar Egyesület teljes harcdíszben, és Balogh Sándor úr is számos alkalommal segített olyan dolgokat elintézni, amelyeket egyedül nem tudtunk volna, tehát különböző engedélyeket, vízumokat. Ugyanakkor tényleg olyan alapos volt az előkutatás ennek az útnak, hogy nem volt olyan témánk, ahol ne állt volna haptákban a helyi kísérőnk, ahol ne lett volna ott helyszínen segítségünk, ahol ne tudtunk volna az adott országban legalább 5 telefonszámot felhívni, ha bármi baj van.
4 hónap volt, lányok, ott voltatok ti is, ebből egy bizonyos szakaszon. Ki mennyi időt töltött együtt Gergővel, Karina? Te hány hónapot voltál?
Én 3 hónapot voltam vele, október elejétől december végéig.
És nagyon érdekes az, ahogy te ebbe a projektbe bekerültél. Ha jól tudom, akkor láttad egy közösségi portálon, hogy elindul a Gergő, és akkor te jelentkeztél, hogy mennél?
Nem egészen, én egy fotóriportját láttam, ami a National Geographic-ban jelent meg, és ennek kapcsán kerestem meg őt, hogy ha majd egyszer esetleg csinál egy expedíciót, akkor szóljon, és aztán ugye ebből egy beszélgetés, több beszélgetés találkozó után döntöttünk úgy, hogy el tudunk közösen indulni és együtt kimenni a terepre.
Ez nem egy ilyen véletlenül jött ötlet azért, mert hogy te antropológiát tanultál, tanulsz?
Tanulok, antropológiát tanulok, de ez akkor még eléggé egy gyerekcipőben járó dolog volt, ahogy most is az, de ezt megelőzően már voltam párszor Afrikában, és igazából a kaland volt az, ami így a fő motiváló tényező volt.
Amikor korábban voltál Afrikában, akkor turistáskodtál, vagy akkor is valamilyen expedícióban tudtál részt venni?
Is. Marokkóban, amikor legutoljára voltam két barátommal, akkor az Atlasz-hegységben túráztunk, és az teljesen saját magunk szervezése volt. Bár, ha mondhatom, hogy ez nem egy tipikus expedíció volt, de utazási iroda és mindenféle helyi segítség nélkül jöttünk-mentünk.
Ilyen hosszú időt töltöttél el Afrikában már valaha?
Hát eddig a leghosszabb idő az 21 nap volt, tehát 3 hét, de gyakorlatilag azért az nem 3 hónap.
Hogy készültél erre a 3 hónapra? Mert azt mondta Gergő, ugye, hogy neki egy ilyen hosszas, több hónapnyi előkészület volt. Te ebből az előkészületből mekkora részt hasítottál ki?
Gyakorlatilag nekem annyi volt a részem, hogy a általunk meglátogatott országokat kellett legalább saját szintemen elsajátítani, hogy mit kell róluk tudni, különböző szakmai anyagokat átolvasni, oltásokat begyűjteni, kicsit fizikailag, szellemileg, lelkileg rákészülni az útra.
Judit, miért pont te az Afrikai Egyesülettől?
Nem ez az első utam volt már Afrikában, és az Egyesület nevéből adódóan is afrikaiakkal foglalkozik. Ezen térségben, hogy miért pont én vállalkozó szellemű vagyok, úgy hiszem, és szívesen mentem ezen szakaszokra, és ez még ismeretlen az Egyesület részére, tehát teljesen felderítetlen volt ez a terület, hogy milyen lehetőségek vannak ezen régiókban is,
és
meg tudjuk.
Mennyi időt töltöttél ott a
Én egy hónapot voltam az utolsó szakaszon.
Tehát akkor olyan tájakon jártál, meg olyan törzseknél is jártál, ahol eddig nem voltatok? Egyesület tagjai nem voltak.
De azt mondhatom szerintem, hogy más sem járt rajtunk kívül ilyen helyen még.
Nem, voltunk pár olyan helyen, ahol fehér embert ritka vendégként üdvözölték.
Láttam egy veled készült interjút, Gergő, és nagyon fáradt voltál. Elfáradtál a 4 hónap alatt?
Kint interjút láttál?
Is, azt
Amióta
is láttam,
itt vagyok, sokkal fáradtabb vagyok.
Igen, erre vagyok kíváncsi, szóval elfáradtál azért a 4 hónap alatt?
Ja, nagyon, persze, természetesen folyamatosan. Tehát ilyenkor ilyen 18 órás műszakok vannak, és folyamatosan kell vagy előszervezni azt, hogy mi legyen a következő heti program, vagy az adott programot megvalósítani, ugye közben fotózni, közben ilyen afrikai távolságokban mérve 800 ezer kilométereket levezetni egy-két nap alatt, tehát ez egy fárasztó volt.
És azt olvastam valahol, hogy nem is nagyon követtétek azt, hogy most milyen nap van éppen, és a napállásával keltetek, meg feküdtetek.
Főleg amiatt, mert hogy fotósként a fények a legfontosabbak, tehát mindegy, hogy milyen szám van az órára ráírva, az a lényeg, hogy a nap hogyan süt.
Meg hát az idő is mindegy tulajdonképpen Afrikában, mert úgysem akkor érkeznek meg általában, amikor mondják, hogy megérkeznek.
Ez így igaz.
Tehát azt úgy meg lehet tanulni a türelmet, meg azt,
abszolút,
hogy rájön az
abszolút.
Ember.
Az európaiaknak órájuk, az afrikaiaknak idejük van.
Ti mennyire fáradtatok el? Hát Karina, te 3 hónapot voltál kint. Neked mennyire volt ez pörgős?
Az első 2 hét az kemény volt, már csak azért is, mert az ember úgy gondolt, hogy beül az anyósülésre, és milyen klassz lesz, mert túrázik egyet, aztán közben egy párszor így meglettem regulázó, hogy azért itt most nem turistáskodunk, én nem azért vagyok itt, úgyhogy 2 hét után már felvettem a tempót, és valóban Gergelyel és a nappal együtt keltünk és feküdtünk, úgyhogy nagyon sok esetben az volt, hogy tényleg így reggeliztünk, és este például csak úgy valamikor este, késő este visszaértünk a szállásra, és így bekaptunk valamit, és igen, fáradtak voltunk, főleg a végére. Jól esett hazaérni, és egy jót aludni végre, anélkül, hogy keltés lett volna korán reggel.
Mi volt a feladatod egyébként ott kint?
Gyakorlatilag a fotózáson és a autóvezetésen kívül minden mást, de leginkább a videókamerát kezeltem én, számos gyönyörű szép felvételt sikerült készítenünk, és hogy ezeket láthatták is a hallgatók, hogyha néztek tévét velünk kapcsolatban. Illetőleg az előszervezést, a helyi vezetőkkel a kapcsolattartást, nagyon sokszor a terepen megoldani a különböző problémákat, beszélni a falu vezetőkkel, hogy mégiscsak engedjék meg, hogy fotózhassunk. Nagyon sokszor konkrétan Gergő előtt ugye az embereket úgy valahogy terelgetni jobbra-balra, ne csináljanak árnyékot, ne ugráljanak bele a képbe, vagy egészen egyszerűen egyéb más ilyen apróságokat, reggeli kávétel, stb.
Mennyire vettek téged komolyan nőként ott Afrikában? Tehát amikor mondjuk helyi vezetőkkel beszélgettél, próbáltál valami egyességre jutni?
Ez szerintem országfüggő is, hiszen voltak olyan országok, például Etiópia, ahol abszolút a nőnek ugye semmilyen alkudozásban nincsen szerepe, tehát pénz és a nő mindkettő együtt nem tartozhat össze, tehát ott gyakorlatilag a Gergőnek kellett ezeket a dolgokat megoldania. Viszont máshol kellő fellépéssel és egy idő után az, hogy látták, hogy mi közöttünk milyen a feladat megosztás, megértették, hogy a Gergővel nem fognak tudni beszélni, ő fotózik, én meg minden másra ott vagyok, tehát kénytelenek velem alkudozni, velem tárgyalni, velem veszekedni, stb.
Ez rendszeresen volt egyébként, amikor nálam volt a fényképezőgép, meg én voltam, nyilván a férfi ezért hozzám jöttek, úgymond vért szívni, és rögtön passzoltam le, hogy menjen a hölgyhez, igen, engem hagyjanak békén, mert egyébként az igazság, hogyha ilyenekkel nagyon leszívnak, akkor meg nem lehet fényképezni, és úgy rendesen mindent beleadva dolgozni.
Judit, te mennyire fáradtál el mondjuk egy hónap? Az nem annyira hosszú idő, de hát mondjuk elég intenzív volt a program, ugye, ahogy azt hallottunk Gergőtől.
Voltam már hosszabb ideig Afrikában. Igazából egy-két nap után átveszi az ember az ő ritmusukat, vagy tehát ahogy ők élnek, nem fárad el szerintem annyira az ember. Jó, napközben, hogy neki beszélni, jönni, embereket navigálnia kell, el lehet, de igazából felveszi az ember a ritmust, akkor nem úgy érzi, hogy fárad, hanem csak így kellemesen jól esik a hálózsákunkba bebújni.
Ha már ezt mondtad, akkor milyen szállásokon voltatok?
Nagyon vegyes szállásokon voltunk. Nyilván ugye volt egy low budget költségvetésünk, tehát azért nem mentünk a 3-4-5 csillagos szállodákba, illetve nagyon sok helyen nem is volt erre lehetőségünk. Többször aludtunk szabad ég alatt, általában a hálózsákunkban, többször nagyon kicsi szálláson, egy szobába, hárman, két ágyon osztoztunk, sátorban, autóban, mindenféle ilyen viccesebbnél viccesebb helyeken.
A szabad ég alatt sátrazás az engedélyhez kötött, vagy csak simán fölveritek a sátrat, aztán lehet aludni?
Akinek a kertjében akarunk sátrazni, és ha megbeszéljük vele, és ő engedélyt ad rá, akkor igen. De egyébként szerintem engedélyhez nem kötött, én erről nem tudok. Valójában inkább a biztonsági szempontokból nem ajánlott alapvetően. Például Kenyában, független attól, hogy a nemzeti parkokban vannak főleg az állatok, mi is jártunk úgy, hogy éjszaka előttünk átvonult egy elefántcsorda, tehát ha mondjuk ott mellette sátrazunk, akkor elképzelhető, hogy nagyon közel kerülnek hozzánk.
Vagy egy picit arrébb sétál, akkor akár baj is lehetett volna. Nagyon szűkös volt azért az anyagi keret, szóval nem túl sok pénzt költöttetek egy nap, ahogy így elnéztem, ahhoz képest, hogy hányan voltatok.
Igen, és ennek is a nagy része az ugye általában az utazásra ment el, illetőleg a vízumokra, valamint a helyi segítőknek a megfizetésére, a tolmácsokra, a kísérőkre, a biztonságunkra. És hát ugye néha-néha csúnya ezt így mondani, de kenőpénzt is kellett használni.
Judit, te mit csináltál kint ez alatt az egy hónap alatt?
Igyekeztem az Afrikai Magyar Egyesület számára feltérképezni, hogy milyen új lehetőségeket lehet nyitni ezen térségekbe, akár üzleti szempontból, támogatási szempontokból. Igyekeztünk ennek utána járni, ezt még fel kell dolgozni, illetve Gergői segítségünkre volt természetesen, mint közgazdász ez ügyben.
Igen, mert hogy egy ilyen nagy közgazdasági tanulmányt készítettek.
Még nagyjából májusra fog elkészülni, igen. Arról fog szólni, hogy én mint fiatal milyen lehetőségeket látok, vagy milyen ötleteim vannak Magyarországon, milyen olyan területeken van esetleg szakemberekből túl sok lekötetlen munkaerő, akik esetleg kint a tudásukat tudnánk kamatoztatni. Ezt készítem folyamatosan, ez egy alapos kutató munka eredménye lesz, és remélem, hogy az Afrikai Magyar Egyesület majd tud legalább egy-két jó ötletet kicsippenteni belőle.
Meg hogy hova kell, meg milyen segély, nem? Tehát azért gondolom ez is benne volt ebben a felmérésben.
Igen, azért nem mindegy, hogy plüsmacit küldünk el, vagy igazából erre már nem igazán van szükség Afrikában, mert az afrikaiak felfedezték azt, hogy miük van, tudják, hogy értékeik vannak, kezd fölemelkedni nagyon sok országban, a gazdasági mutatók emelkednek, tehát igazából nem csak ez látszik, hogy nagy hasú, rossz beteg emberek, illetve hogy tele van légyel, tehát nem csak ebből áll már Afrika, hanem tele van lehetőségekkel, mint mondom, pénzügyileg, gazdaságilag, vagy üzleti lehetőségekkel.
Hát nagyon kétarcú, mert azért van ez a nagyon-nagyon nagy szegénység és betegség, és van ez a feltörekvő gazdasági lendület.
Persze, de hát ez országfüggő, azért van a nagyon szegény, van a most ráébredő, van a kiemelkedő, például Angola például teljes mértékben, Marokkó teljes mértékben. Mondjuk Marokkó fura példa, mert az igazából Európa szarva, tehát vagy ott van lent rögtön Európánál, de ő például gyönyörű, az ország fejlődő, nagyon sokat járunk évente oda, és eszméletlen fejlődésnek indult.
Azt mondtad, hogy nem plüsmacira van szükség, akkor mire van szükség? Mivel tudunk mi segíteni?
A tudásukat kell fejleszteni, tehát számítógépekre. Most például ez nem így egészen ide kapcsolódik, de Banjuba küldtünk magyar könyveket, mert mint tudják a hallgatók, nagyon sokan tanultak régen nálunk, afrikaiak orvosi egyetemen, a gazdaságtudományi
mérnökkaron,
nagyon sok egyetemen, hát egy 15 éve rengetegen, és ezek az emberek szeretnék, hogy a gyerekeiknek átadják a nyelvet, hogy mert ez egy olyan nyelv, amit igazából nehéz is megtanulni, meg ritka, aki beszéli külföldi, és ezért most a Banjuba küldtünk 4 doboz könyvet a Budapest Bamako rali keletein belül, és persze többiekkel összeszedve, és ott egy könyvtár fog létrejönni, hogy ott a akik itt tanultak, azok olvashassanak a gyerekeinek, vagy tanítassák őket magyarul beszélni.
Beszélnek még magyarul, annak ellenére, hogy nem tudom én több éves
hogy már 15-20 éve elmentek innen, beszélnek innen, egyszer találkoztam Gánában, Bamakóban, magyarul beszélő emberekkel, igen, és örültek, hogy a nyelvünkön szólhattak hozzánk.
Talán emlékszel, egy korábbi adásban meséltük, amikor angoláról számoltunk be, hogy Luandában van egy kifejezetten egy magyar klub, ahol összeülnek azok az angolaiak, akik itt végeztek, és magyarul beszélgetnek, és van közöttük államtitkár, van közöttük sikeres vállalkozó, tehát nagyra értékelték régebben a magyar diplomákat Afrikában.
Etiópiába visszamentél, tehát te ott már voltál, készítettél fotót, és megmutattad a helyieknek azokat a fotókat, amiken ők vannak rajta.
Igen, sikerült visszajutnunk a zafárjainkhoz, akikkel 2011-ben dolgoztam együtt egy hónapot, és elvittem neki kinyomtatva róluk készült képek egy részét. Nagyon boldogok voltak, és pillanatok alatt szétkapkodták a képeket, mindenből azért több másolatot vittem neki.
Látták ők magukat fényképpen?
Nem gondolom, hogy így ebben a formában, talán tükörben, vagy hogy esetleg valamilyen kisebb mobiltelefonnal egymást lefényképezhették valahogy a városban az elképzelhető, de hát így semmiképp sem.
Mi alapján választottad azt ki, hogy mely törzsekhez mész el? Azt én értem, hogy olyan helyekre szerettetek volna főként, ahol eddig még nem nagyon voltak, ami kevésbé ismert, de hát 11 országon belül rengeteg afrikai kis törzs van, hogy pont azt keresd meg, ahova végül is elmentetek.
Ez nagyon komplex kérdés. Egyrészt meg kell nézni, hogy hova van kapcsolatunk, tehát hova tudunk bemenni, mert soha nem tudunk csak úgy besétálni, hogy most megjöttünk, fotóznánk, hanem oda kell egy ember abból a törzsből. Ezt megvizsgáltuk azt, hogy kikről készült korábban átütő dokumentáció, fotóanyag, őket inkább nem választottuk, illetve megnéztük azt, hogy bele illik-e az adott országnak a biztonsági és politikai képébe, hogyha mi azt a törzset meglátogatjuk. Például Szudánban nem kaptam engedélyt a Nuba hegység meglátogatására, ahol körülbelül 50 különböző törzs él, és egy ilyen paradicsom lehetne a fotósok számára, de jelenleg nagyon ingatag az a terület, ellenben kaptunk engedélyt Szudán keleti részén a Bedzsák meglátogatására.
Hát ez egy nagyon érdekes hely, ha már pont őket említetted, ugye? Ott a nőkkel nem lehetett beszélni, hanem csak a férfiakkal meg a kiskorúakkal.
Nem, bárcsak lett volna velem egy női fotós. Egyébként, hogyha érdekes a téma is, meg tudunk állapodni a National Geographic-kal egy komplexebb Bedzsa anyag elkészítésében, akkor mindenképp érdemes lenne egy női fotóssal ketten visszamenjünk.
Te se beszélhettél velük, Karina?
Karina még nem volt. Szudánban Lassányi Gábor régésszel voltam. Ő korábban több alkalommal dolgozott már, nagyon nagy helyismerete van, és Budapesti Történeti Múzeumban ezzel kapcsolatban nyílik egy szudán kiállításunk 27-én. Mindenkit szeretettel várunk oda is.
De több kiállítás is lesz majd a
ez
sok-sok
országos
képből,
kiállítás.
Több ezer képből,
ez a szudán kiállítás, ez körülbelül 8 helyszínen fog ebben az évben megjelenni.
A többi kép ez meg majd újságokban, magazinokban?
Igen.
De akkor térjünk vissza a Bedzsákhoz, mert azért az egy nagyon érdekes törzs, ahol te jártál. 4000 éve változatlanul léteznek ők, és nagyon nehéz volt például ide bekerülni, tehát ide csak külön kapcsolattal lehetett, és egy esküvői készületbe tudtál te bekapcsolódni?
Igen. Ez Port-Szudántól északra található a keleti sivatagát, több magyarországi területről beszélünk, és gyakorlatilag egy lezárt terület, tehát nem lehet oda besétálni, kell hozzá egy titkosszolgálati engedély. Ez úgy nézett ki, hogy El Kordofani nagykövet úrtól kaptam egy nagyon szép ajánlólevelet, amit nagyon sokszor, nagyon sok helyen megköszöntem neki, mert enélkül nagyon nehéz lett volna Szudánba dolgozzunk. Kaptam egy ajánlólevelet, a kulturális miniszter úrtól is kaptam egy ajánlólevelet, a helyi rendőrségtől is, és ezt a paksimitát kellett bevinni a titkosszolgálathoz. Port-Szudánba is ők két napig gondolkoztak azon, hogy bemehessünk, és akkor végül megkaptuk a pecsétet, bemehettünk. Egyébként a Bedzsa kongresszus adott erre egy külön katonai terepjárót, nem a mi kocsinkkal mentünk be, és gyakorlatilag egy teljesen külön világ, abszolút archaikus elemektől hemzseg a környezet, tehát pattintott köveket rendszeresen használnak étel, aprításhoz, vadászathoz, mint hogyha az ember tényleg időutazáson vett volna részt.
És egy ötnapos esküvői készület, előkészület, az miről szól? Mit csinálnak öt napig? És csak a férfiak, ugye?
Mi csak a férfiak részét láthattuk, azt is csak egy délutánon át. Azért ők eléggé távolságtartóak, már nem nagyon érintkeztek korábban európai emberekkel. Mi gyakorlatilag a ceremóniának egy táncos részét láttuk, amikor a férfiak bekenik a hajukat bárányzsírral, és ezt megszórják ilyen különböző fűszerekkel a hajukat, és akkor így egy ilyen különleges kardos, botos harci elemekkel tűzdel táncot járnak. Nagyon érdekes volt. Egyébként meg magában az életükbe tudtunk valamennyire betekinteni.
Karina, te szomáli földön úgy olvastam, hogy muszáj volt végig muszlim viseletben menned, és hogyha nem volt az arcod eltakarva, akkor megdobáltak.
Így van, így van, a piacon nem is az arcom nem volt eltakarva, hanem egy része a nyakamnak látszódott ki, tehát egy tenyérnyi felületről beszélünk, ugyanis nem sajátítottam el még akkor megfelelően ennek a muszlim női viseletnek a felvételét, és egy részen kilógott a nyakam, és megdobáltak valóban a piacon, és emiatt vissza kellett mennünk a hotelba, és az egyik női alkalmazottat kértük meg, hogy rendesen csinálja meg, plusz egy kendővel elfették a nyakamat, és onnantól kezdve pedig már nem volt gond, de való igaz, hogy végig szomáli földön, egészen odáig, amíg át nem léptük a határt, ebben a teljes tetőtől talpig elfedő öltözetben kellett jönnöm mennem, ami egyébként nagyon kellemes volt, mert amikor az arcomat takaró ilyen külön leplet is föltettem, tehát csak a két szemem látszódott ki, akkor teljes nyugalommal tudtam sétálgatni a piacon anélkül, hogy ki tudta volna, hogy fehér nő vagyok, és így nyugodtan körül tudtam nézni, és láttam azt, hogy hogyan élnek ők, mit csinálnak a piacon, hogy jönnek, mennek.
De akkor ezt egy életre megtanultad, hogy kell helyesen felvenni.
Igen, és annyira megtetszett, hogy Gergely legnagyobb örömére még magamnak csináltattam egy kék színűt is, és úgy a következő nap, amikor már így egészen belejöttem ebbe a dologba külön, amikor elmentünk vacsorázni, akkor felvettem ezt a saját nekem készített darabot.
Judit, te miért csak arra az egy hónapra tartottál Gergőjékkel?
Igazából én más munkát is végzek az egyesület mellett, ennyit tudtam kiszakítani egy hónapot az útra.
És akkor jöttek még a kontaktok, ugye? Mert hogy mindemellett, hogy gazdasági anyagokat, háttereket gyűjtöttetek össze, lett most kapcsolat is. Azokon a területeken, ahol eddig talán nem volt.
Igen, az előbb mondta Gergő, hogy voltak olyan helyek, ahova nehéz bekerülni, tehát csak úgy nem lehet beesni, mint például Szamburukot, akiknél ugyanúgy esküvői ceremónián voltunk, de volt egy ismerős, annak az ismerőse, annak volt egy ismerőse, és akkor talán a negyedik ember tudta annak a számát, tehát mindenhova volt valaki, csak ahhoz a kapocs kellett meg, aki abba, ahova konkrétan megyünk, bejutunk. De ezáltal gyűjtök fel természetesen új kontaktok, mert hát szükség is van rához, hogy az adott országban, amiket meglátogatunk, és programot szeretnénk kinyitani, oda valakivel fel tudjuk venni a kapcsolatot.
És a bizalom az így alakul ki, hogy ismertek egy valakit, és ő ismeri őt, ő meg őt, és akkor ezért juthattok be mondjuk akár egy törzshöz, ha éppen mondjuk nem a sok-sok engedélyen keresztül.
Ő beajánl minket, tehát ez mint itthon is beajánl valaki, aztán, hogy a kölcsönös szimpátia létrejön-e, ez akkor derül ki, amikor már személyesen találkozik az emberre, egy csomó dolgot kérdeznek rólunk a térről. Például, hogy ez az első három kérdésben mindig benne van, hogy hova tesszük a gyerekeket télen, hogy nem fagynak meg.
Mi a másik kettő, amit meg szoktak kérdezni?
Milyen íze van a hónak, azt hiszem még ez szokott lenni, és egyébként, hogy élünk, tehát hogy mit csinálunk, a kultúránk felől érdeklődnek, a munkánk iránt.
Ugye ennek az expedíciónak az is a célja, hogy egy picikét csökkentse a fejünkben kialakult különbségképet a Európa és Afrika között, mert mint a mi fejünkben, az európaiak fejében, és az ő fejükben mi van róla?
Nagyon sok mindent tudnak Európáról, Budapestről is rengetegen, amikor mondtuk, hogy honnan jönnünk, Budapest, vagy azért előfordul a Bukarest is, de jelentősen sokat tudnak még a falvakban is az emberek, mert azért nem tudom, kinek mond egy vidék valamit, például az én vidékem, ahonnan én származom, Borsod megye, ott van mondjuk Prügy, az egy kis falu, de itt mindig van egy olyan központ, ahol bemegy mondjuk internetezni, és hogyha fogékony az ember rá, vagy olyan az agya az afrikainak, hogy gondol valamire, tehát gondolkodik, nem csak kimegy, meglegelteti a libát, meg a tehenek, és hazamegy este is lefekszik, hanem gondolkodik valami, és mostanában ez a jellemző, akkor utána jár dolgoknak, igen.
És akkor tudja azt, hogy igen, miben a nagyvilágban.
Igen, vagy elolvassa CNN egyéb híreket, már elég egy hírportálra fölmenni, és nagyon sok mindent megtalál mindenről.
Meg Puskás neve is ismerősen cseng.
Ez így igaz. Egyébként nagyon jól alátámasztja, amit Judit mondott, az, hogy engem körülbelül 40-en jelöltek be a Facebookon azok közül, akikkel miként kapcsolatba kerültünk.
Körülbelül 80-valahány fővel voltatok szoros
igen,
kapcsolatban.
Igen, kint, és körülbelül 30-40-en jelöltek be az afrikai különböző Szudántól elkezdve Ugandán át, akikkel beszélgettünk, és akkor rákerestek, gondolom, a nevünkre, az interneten.
Szerencsére könnyen megtalálható, vagy ezzel a névvel.
Igen, világon még nincs egy ilyen név. Igen. Tehát, hogy ez így nagyon-nagyon érdekes, hogy valóban az infotechnika így begyűrűzik ott is a mindennapokba.
Szamburú esküvő voltatok? Na akkor mesélj arról, Judit.
Ez egy muszlim és egy keresztény esküvő volt. 3 napig tartott, illetve 3 napig készülődtek el. Mi pénteken elkezdtünk, akkor kezdtek látszólag nekünk az előkészületek, és vasárnapig tartott az utolsó ceremóniáig. Igazából a lánykérés akkor már megtörtént, mire mi odaértünk. Volt egy kisebb mozzanat, a fiú eljött a családjával, a testvéreivel és a barátaival a lány udvarba, eltáncoltak egy tradicionális táncot, és elénekelték. Közben a lánynak az előkészületeit a nagynénje már megkezdte. Érdekes, hogy a nőt az esküvő előtt teljesen kopaszra borotválják. Ezt sikerült végignéznünk. Érdekes volt, mert egy darab zsilettpengével csinálta a nagynénje, egy lócán ülve. Azt hiszem, jól látok, hogy fájt neki, én ha jól emlékszem.
Sírt közben.
Hát lehet a haja elvesztése miatt is, meg hogy fejt is.
Érdekes, mert nem igazán lehetett leolvasni az arcára, hogy ezért, vagy az esküvő miatt. Tehát nem tudtuk eldönteni. Tehát legalábbis én nem tudtam eldönteni, hogy most boldog-e. Próbáltuk is kérdezni tőle Karinával, de nem tudtuk eldönteni.
Ott eldöntött előre, hogy ki lesz a férje?
Igen, általában. Bár szerintem ez most speciális volt, nem, hogy keresztény,
igen,
muszlim.
De itt egyébként pont a felek döntöttek úgy, ha jól emlékszem, bár főleg Karina beszélt velük.
A fiatalok 3 vagy 4 évvel ezelőtt találkoztak, és ők a saját szabad döntésükből választották így egymást, és ez nagyon ritka, mert egyébként a legtöbb ilyen afrikai kultúrában inkább az jellemző, hogy a szülők előzetesen megállapodnak.
Tehát pénteken ezek az előkészületek voltak, bekenték a lány fejét utána sárral, egy ilyen sárga sárréteg képződött. Egyébként a hajnak azért van lényege, ezt elmondom, hogy a fiúnak is levágják ugyanígy a haját, és utána, miután összeházasodnak, ásnak egy gödröt, és a kettőt elássák oda, és ez az összetartozást jelképezi. Tehát, hogy örökké maradjanak együtt. Mm. Szombati napon pedig levágtak 3 szarvasmarhát,
Szombati napon volt a templomban az esküvő, ami azért volt nagyon izgalmas, mert egy olasz pap tartotta a ceremóniát, és külön megköszönte nekünk is a részvételt, hiszen a helyi nyelven, illetőleg angolul is minden egyes részletet elmondott ránk való tekintettel, és ugye, amint a Judit már említett, hogy a lakoma egyik részét is végignézhettük, hogy ugye az állatokat leölték, és nagy hatalmas kondérokban készült a több száz fős ünnepi seregnek a vacsora, illetőleg az ebédlet, hát ez igazság szerint ebéd lett volna, de estebédre készültek el a dolgok.
Finom volt egyébként?
Gergő kóstolta meg egyet.
Nem ettetek? Miért nem ettetek, lányok?
Nagyon jó volt, olyan volt, mint egy testesebb gulyás. Nagyon finom volt.
Előzőleg már ebédeltünk, mert nem bírtuk ki, majdnem 2,5 óráig voltunk a templomban, viszont a Gergő még repetázott is.
Jó volt.
Vagy nagyon éhes voltál.
Szeretem az afrikai pályákat nagyon.
Kelet-Kongóban nem volt azért ennyire vidám a helyzetetek. Voltatok egy menekült táborban, és találkoztatok egy hölgyel. Elképesztő élettörténete van. Fidelinnek hívják a hölgyet, 41 éves, 9 gyerek és 2 férj volt. Az egyik meghalt, a másik meg ott hagyta, és a 9 gyerek sincs már meg mind.
Ez sajnos. Annyit érdemes tudni, hogy Kelet-Kongó volt az expedíció jokere, tehát, hogy gyakorlatilag még 1-2 héttel korábban sem tudtam a lányoknak megmondani, hogy akkor most biztosan megyünk-e Kongóba, vagy nem. Minden nap néztem a BBC-t, minden nap néztem az Al Jazeera-nak az afrikai tudósításait, hogy mi a helyzet Kongóban, mert az M23-mal még, például még mi Szudánban, meg Etiópiában voltunk, komoly harcok mentek, mondtam is akkor haza, hogy hát lehet, hogy nem biztos, hogy megyünk Kongóba, Goma városától 40 kilométerre aktív harcok mentek a Kelet-Kongóban, és hát mire mi odaértünk a határhoz, addigra már 2 hete viszonylagos béke volt. Ez igazából azt jelenti, hogy az M23 lázadó szervezet ideiglenesen egy ideig letette a fegyvert, és amikor ott jártunk, akkor Joseph Kabila elnök úr is ott járt, és győzelmi diadalbeszédeket tartott, hogy hosszú évek után végre sikerült a lázadók egy részét leszerelni. Ettől függetlenül a terület továbbra is instabil volt, amíg ott voltunk, tehát gyakorlatilag bármikor egy 4-5 óra alatt elhagyhattuk volna az országot, leszámítva mondjuk, amikor a kivutó közepén hajóztunk, de egyébként úgy Gomában, mint Bukavó városában is direkt azért sem távolodtunk el, hogy egy 4-5 órán belül mindenképp elhagyhassuk az országot, hogyha baj van. Hát Kongó az ilyen, mindenki tudja, aki afrikázik, hogy Kongó az egy külön műfaj Afrikán belül, tehát ott, hogyha van engedélyed, az sem jó, levegőért is fizetni kell, tehát egy ilyen külön világ.
Menekültáborokba könnyen bejutottatok?
Gyakorlatilag igen, a szervezőnk egy kicsit elszervezte, mert nem álltak rendelkezésünkre az engedélyek, ahogy én azt kértem tőle korábban, hogy minden legyen meg előre. Ezért én ad hoc módon meglátogattunk egy menekültábort, és a vezetővel sikerült kibuliznunk, hogy végül ott dokumentálhassunk gyakorlatilag egy teljes napot. Hát az épp elég volt az a teljes nap, talán még sok is volt.
Judit, nagyon sokan kérdezik Afrikával kapcsolatosan azt, hogy kell-e félni. És ugye mindig jön a válasz, hogy nem. De ugyanakkor meg nagyon sok olyan képet lehet látni, akár mondjuk az általatok vagy Gergő által készített fényképeken is, ahol fegyverrel felszerelkezve járnak az afrikaiak. Szóval akkor most mi van? Meg hogy miért van náluk ez az AK-47-es?
Azt tartom, hogy Afrikának két embere van. Van, aki elmegy és nem szereti, és van, aki elmegy és szereti. Tehát itt nincs köztes, hogy szereted vagy nem szereted, itt vagy benne vagy Afrikában, vagy nem. Tehát vagy átjön az illat, az emberek stílusa, az étel, vagy a hely, ahol alszol. Én most Gergőjékkel sajnos nem tudtam Kongóba menni, mert haza kellett utaznom, de voltam már Kongóba misszióval, orvosi misszióval, illetve ugyanígy menekült táborba vittünk már 1000 sátorponyvát mi is, és ott például az ENSZ helyi erőivel voltunk. Az a rész, ez fent van északon, ki van csak. Ez a rész még elég lázadó övezet. Én nem szoktam félni Afrikában, bár óvaintek mindenkit, hogy így induljon neki, mint én már egy kamikáze vagyok néha. Egyetlen ország volt, ahol féltem, és ahova sajnos nem is vágyom vissza azóta sem. Ott gyakorlatilag a szerencsénken múlt, hogy ki tudtunk szabadulni. Ez az Afrika majd legnépesebb országáról beszélek, az egyik bányavárosba sikerült teljesen véletlenül betévednünk. Ők kémnek néztek minket, két autóval voltunk egy afrikai túrán 3 éve. Kémnek néztek minket, már hívtuk a helyi képviseletet, akik próbálták őket fenyegetéssel, kedvességgel szóra vinni, aztán némi pénz ellenében természetesen fogtak egy autót, kikísértek minket a városhatára, és elengedtek. De ez a szerencsém múlt, hogy nem lett nagyobb bajunk, azt kell mondjam.
Afrikáról, bocsánat, csak még ezt kiegészítve, azt érdemes tudni, hogy nagyon sokan, sőt a magyarok többsége egyben mossa, tehát egy nagy fekete masszaként tekint rá, holott körülbelül 1000-1500 különböző törzs él, különböző etnikum él, és ugye 54 ország van. Én azt mondom, hogy 54 országból van 8-10, ahova nem érdemes menni, a maradékból viszont nagy valószínűség szerint semmi problémája nem lesz az utazónak.
Nem kell félni, de ennek ellenére például Etiópiában az egyik vulkán környéken úgy voltatok, hogy 14 katona vigyázott rátok? Ott volt az, hogy...
Ez így van, mert ott ugye korábban 2 évvel ezelőtt lemészároltak európai kutatókat, köztük 2 magyart, ezért a turisztikai...
A hírekben meg is jelent el, és akkor lehetett erről hallani.
Turisztikai minisztériumtól Etiópiában igényeltünk támogatást, hogy oda mehessünk. Igazából egy ilyen tragédia nagyon összetett, és nagyon sok dolog együttes rossz állásának köszönhető. Tehát vannak olyan dolgok, vannak olyan lépések, amikkel csökkenthető, vagy akár nullára redukálható egy ilyen tragédia bekövetkeztének a valószínűsége.
És például még, az, hogy sokan vigyáznak rátok.
Úgy gondolom, hogy nem mindegy, hogy 2 rendőr vagy 14 kommandós van velünk, már csak a látványa is elriaszthatja a támadókat. Annak ellenére, hogy a magyarokat 2 évvel ezelőtt 39 lázadó rohanta le. Tehát a 14 katona sem ér velük 39 lázadóval szemben semmi, de a jelenlét, a megszervezés, a kormányzati háttér támogatás csökkenti az esélyeket.
De ha jól tudom, ott is csináltál egy videófelvételt Gergővel, hogy a háttérben fortyogó lávával.
Így van, így van. Többet is készítettünk, éjszaka is készítettünk.
Nagyon látványos.
Megérkeztünk, valóban az volt. Gergő letette a statíveket, a gépeket, és 10-20 percen keresztül csak nézte a lávát, és azt mondta, hogy bocsánat, de ő most nem jut szóhoz. És a katonák nem értették, hogy ez a két fehér mit néz egy órán keresztül a láván. Nyilván nekik majdnem mindennapos látvány, hiszen rendszeresen fel vannak oda vezényelve járatozás céljából. Nekünk viszont csodálatos élmény volt, és valószínűleg ez volt az első és az utolsó alkalom, hogy ott voltunk, hiszen azért nagyon nehéz oda feljutni.
Hogyha már itt történeteknél tartunk, akkor eddig minden cikkben, meg minden interjúban Gergő mesélte el, de akkor most tőled kérdezem, Karina, mert te is ott voltál, ha jól tudom. Djiboutiból Szomáliába mentetek, és hát ilyen éjfél környékén elakadtatok egyszer csak. Innentől kezdve azért elég kalandos volt, de annál szebb lett a kijövetel innen.
Így van. Mielőtt elindultunk, azért begyűjtöttünk egy jó pár telefonszámot, és ez már a 3. vagy 4. elakadás volt aznap, de az éjszaka közepén úgy, hogy a közelünkben nem volt semmilyen más autó vagy mozgó jármű, és csak 3 voltunk az autóban, vagy talán 4, elég kilátástalannak tűnt a helyzet. Kénytelenek voltunk felhívni a 20-30 kilométerre távolabb lévő rendőrösén az ismerősünket, illetve a helyi rendőr kapitányt, hogy valahogy jusson el hozzánk, segítsen, mert tovább kéne haladnunk, nem maradhatunk itt éjszaka. És először ugye azt mondta a telefonban, hogy annyira kellemetlen ez a helyzet, hogy mi elakadunk állandóan, hogy inkább nem is javasolja, hogy tovább menjünk, de hát elmondtuk neki, felvázoltuk a helyzetet, hogy már vissza nem tudunk menni Djiboutiba, hiszen egy olyan vízumunk volt, ami egyszeri belépésre jogosított az országba, és annak a megigénylése és megkerülése Djiboutinak majd Etiópiából belépni újból szomáli földre, ez szintén egy elég macerás, többnapos procedúra, ami abszolút nem fért bele az itinerbe. Úgyhogy végül is, mire kiért, 3 autóval és majd 30 emberrel, addigra már ő is megváltoztatta a gondolatait, és úgy döntött, hogy nagyon segít most egyszer utoljára, adott mellénk egy fantasztikus vezetőt, egy autóvezetőt, aki onnantól kezdve átvette az autónak az irányítását, és végig a sivatagos részen kivezette az autót. Gyakorlatilag ezt a közel 400 kilométeres utat majdnem 24 óra alatt tettük meg.
Fárasztó Afrikában vezetni, Gergő?
Nem, én imádok. Nagyon-nagyon nyugtató az, hogyha az ember nem nagyvárosok közelébe van, hanem mondjuk megy át a tanzániai szavannán, akkor akár percekig, 10 percig nem jön semmi. És egyenes, egyébként Afrika jelentős részén már magyarországi utakat meghazudtoló minőségű aszfalt van a fő útvonalakon, tehát gyönyörűen lehet közlekedni, nyilván a mellékutak azok eléggé neccesek. De én nagyon szerettem vezetni, 24 ezer kilométert vezettünk le, ezt egy-két egyedi alkalomtól eltekintve gyakorlatilag én vezettem le, és egy nagyon nagy élmény volt. Tehát már pusztán csak, hogyha nem is fotóztam volna, nem csak a vezetés, ott kint az egy hatalmas élmény volt nekem. A lehető legextrémebb körülmények között néha.
Igen, nem kekeckedni akarok, de értem én, hogy nagyon szeretsz Afrikában vezetni, de hát itt mégis van egy olyan, hogy 3 vagy 4 terepjáró egyszerre így elsüllyedt a homokban.
Volt.
Hogy csináltátok?
Hát ott úgy csináltuk, hogy Afrikára jellemző, hogy így elcsúsznak az információk, és aki azt mondja, hogy ért hozzá, az mégsem ért hozzá. Általában ilyen...
Csak a pénzért szeretne érteni hozzá?
Nem is a pénzért, mert inkább azért, hogy ő megmutassa az idegeneknek, hogy ő tudja, és hogy ő legyen ott arra a napra a kiskirály. Egy ilyen helyi guide-ot fogadtunk, akinek az volt a feladat, hogy elirányítson minket egy természeti látványossághoz, a Dalol nevezetű ilyen kénes, sós kipárlásokhoz, és hát az úton ez egy jelöletlen út, tehát hogy a sivatagon, sós sivatagon keresztül nincs is, még csak járműnyom sem, és nagyon sok ilyen süppedős, vizes, tavas rész van. Éjszaka mentünk, hogy hajnalba tudja fotózni, sikeresen belenavigált minket a mocsár közepébe, aztán jöttek a németek minket menteni, ők is mind elsüllyedtek, aztán kijött az etióp hadsereg, ők is elsüllyedtek.
Teljes volt a káosz.
Teljes káosz volt, mindenki ilyen AK-47-es katonák volt, nyakik sárosan kiabáltak, aztán úgyis elege lett mindenkinek, és mindenki ott hagyott mindent.
Te is elmentél.
Én is elmentem fotózni, igen, mert valamit mentsünk meg a napból, aztán Karina és a helyi segítőnk Hassan, ők ketten tudtak egy környező építkezésről egy ilyen lánctalpas járművet szerezni, ami így szépen kiemelte az autókat a sárból. Aztán mire visszajöttem a fotózásról, már a lemosott kocsik ott álltak a faluban.
Gergő 24. születésnapját Etiópiában töltötte, és azért Karinára nézek, mert hogy te csináltad a meglepetés bulit. Az is egy elakadással kezdődik. Az összes sztori az elakadással kezdődik.
Igen, mert ugye van egy alapvető szabály Afrikában, soha ne vezess éjszaka. Ezt mi igen sokszor, mondhatni rendszeresen megszegtük. Akkor is egy már-már éjszakában nyúló vezetés kapcsán sikerült eltörnünk a benzinpumpát, de akkor persze még nem tudtuk, hogy mi a baj, és kikötöttünk egy kínai bázison. És korábban a beszélgetés során már mondtad, hogy a napokat nem tudtuk, a dátumokat, és ez is egy ilyen nap volt. Én tudtam pontosan, hogy október 11-én neki születésnapja van, és amikor vendégül láttak ebben a kínai bázisban egy vacsora során, akkor pont arra gondoltam, hogy majd egy pillanatra, amikor felállnak a srácok cigarettázni, akkor félrehívom őket, hogy srácok, ma van az ő születésnapja, van egy kis jó nagy méretű mellkacsoki, ezt vigyük vissza egy szálgyertya kíséretében, és ez milyen jó lesz. De nem jött össze, mert egészen egyetlen pont arról beszélgettek, hogy a Gergő milyen fiatal, hány éves, és mondta is, hogy amikor most lesz 24, blabla, és mit ad Isten, rákérdezett az egyik őjük, hogy na, hanyadikán 11, ránéz az órára, 11-e van, és akkor én már összerogtam magamba, hogy nem igaz, lelőtték a poént, hogy örültek nagyon egymásnak, és akkor mondták, hogy jó, ezt meg kell valamivel ünnepelni, elszaladtak egy kis ütókáért, na, abban a pillanatban én is rohantam az autóhoz, gyertyával, meg minden csokival vissza, és végül is azért annyira meglepetés lett neki, hogy nem gondolta volna, hogy még a táska mélyéből előkerül egy nagy karamellás mélkacsoki.
Főleg azért, mert én még a saját szülinapom dátumát is nehezen jegyzem meg, nem hogy másokét.
Judit, de már nem először voltál. Volt azért olyan, ami meglepett téged ez alatt az ott töltött egy hónap alatt?
Én akkor nem voltam ott velük, de azt hiszem 2-szer rabolták ki őket. Jön az ember, segíteni akar, vagy tudósítani arról az országról éppen, hogy felemelkedjen, és ez azt hiszem talán a legszegényebb országban volt, Burundiban.
Igen, igen.
És kirabolták őket. Hogy sosem értem, persze tudom, hogy ez néha tudatlanságnak tudható be, mert ez itthon is előfordul, csak hogy az ember tényleg segíteni akar, vagy jó szándéka, mert az a baj, hogy általában a fehér embert egy pénztárcának nézik Afrikában, tisztelet a kivételnek, van, aki tisztában van, aki járt már külföldön, de ezek az elborzasztó dolgok számomra, hogy jön az ember, kirabolják, ezt lesik. Persze, ha fekete lettem volna, lehet, akkor is kirabolják, vagy kirabolják az embert.
Igen, azért Fekete-Afrikáról el kell mondani, hogy azért nagyon kell a zsebeket figyelni, a kocsit zárni. Mondjuk ez például a Szudánra abszolút nem jelentő, tehát a Szudánba kitennék az ablak szélvédőjébe belülről $1000, és ott hagynám a kocsit, akkor senki nem nyúlna hozzá. Tehát az iszlám miatt a muzulmán emberek tapasztalataim szerint a legtisztességesebbek a szerte Afrikában.
Van már beceneved is.
Ájtászó.
Igen. Nem, köszönöm szépen, hogy te mondtad ki, és nem nekem kellett kiejteni, mit jelent.
Ájtászó. Én vagyok az egyik Afár falunak a királya.
Jól hangzik.
Igen, és Ájtászó a nevem, ez idegen embert, fehér embert, távolról jött ember, de úgy jelenti ezt az idegen embert fehér. Tehát, hogy egy ilyen pozitív, nem ilyen megváltó, de hogy valamilyen pozitív, ilyen nem tudom ezt jól megfogalmazni, tehát hogy ilyen nagyon pozitív kicsengésű.
Ezt
még két éve, vagy 2011-ben kaptam, amikor ott voltam az afarokkal, guardenjáikkal, és akkor kaptam ezt a nevet.
Vadon élő hegyi gorillát is láttatok, vagy csak szerettetek volna látni?
Nem, láttunk.
Mi az, hogy? Igazából erről Juditnak kéne mesélni, mert neki volt egy olyan szerencsés pillanata, hogy konkrétan leült mellé a gorilla, bár mindannyian elmondhatjuk magunkról azt, hogy 2 méteres távolságon belül voltunk a gorillákkal, hiszen annyira barátságosak gyakorlatilag, hogy nekünk kell távolodni, hogy ezt a minimális távolságot folyamatosan megtartsuk.
Hogy leült melléd? Volt nálad valami étel, vagy csak szimplán nem vett észre, hogy ott vagy?
Nem, abszolút bekerültünk a dzsungelbe, vagy az őserdőbe közéjük, és ők hogy szabadon mozogtak. Mi próbáltunk hozzájuk alkalmazkodni, hogy ne zavarjuk igazából az életünket, de részt vehessünk benne egy kicsit.
És ez egy rezervátum? Tehát, hogy a belépő ellenében lehet menni.
Így. Uh-huh. Tehát álltunk, fényképeztünk éppen, és az egyik gorillának éppen nem tudom, mi juthatott eszébe, megindult felén, de annyira volt, mint Gergő mondjuk most tőlem.
Ez egy olyan másfél-két
méter, igen. És odaült a lábam mellé közvetlen.
Egy ilyen nagy darab kifejlett
egy példány. Kisebb volt, hál' Istennek, nem? De a nagy sem volt messze tőlünk igazából, és odaült mellém, és elkezdte csócsálni a falevelet. És akkor a többieket lassan elterelték az őrök, akik velünk voltak, és akkor mondták, hogy na már csak én vagyok, akkor lassan. De igazából nem éreztem magam veszélyeztetve, csak érdekes volt. Gondolt egyet, odaült a lábam mellé. És ide kapcsolódóan mondanám el, hogy érdekes a világ, hogy egyébként $750 került volna ez a látogatás, hogy őket megnézhessük.
Hármatoknak?
Per fő.
Azért kérdezem.
Per fő.
Egy óráért.
$750.
Egy óráért.
Jó, ezt kicsit azért érdemes rendbe tenni, aztán mindjárt Judit folytatja. Tehát a hegyi gorillák gyakorlatilag kihaltak volna, hogy a David Attenborough és pár neves természet 20-30 évvel ezelőtt nem kezdi el a fekete gorilla programot, aminek keretében szigorú kvóták és nagyon szigorú szabályok keretein belül napi 8 ember meglátogathatja a gorillákat. Van 2-3 látogatható család Kongóban, Ruandában és Ugandában, és összesen maximum 8 ember látogathatja meg maximum 1 órára, és ez a $750, ennek az összegnek a 100%-a arra a célra fordítódik, hogy ezek az állatok ne haljanak ki, mert az orvadászatnak, az erdőirtásnak köszönhetően 30 évvel ezelőtt olyan állapotba kerültek, hogy gyakorlatilag pár száz egyed maradt csak fönt, ha nincs ez a program, és azért is ekkora az összeg, mert és így is fél évre előre le vannak foglalva az idő pontok, és várólisták vannak, hogyha nincs ez az összeg, akkor az állatoknak a jövője nem biztosított, tehát én itt sajnálom legkevésbé a pénzt kiadni.
De ebből kifolyólag, hogy lásd, hogy van rá példa, hogy az emberek gondolkodnak, vagy gondolkodnak előre a jövőre, hogy nekünk, mint egyesületnek, illetve fotós csoportnak odaadták az egészet $300.
Per fő, igen.
Ja, igen, ezt a per főt mindig lehagyom. $300 per főért. Persze cserébe Gergőtől kértek 5-10 darab fényképet, amit fel tudnak használni, ami profi fotó, és tudják magukat promotálni vele.
Ugyan nem tudom, hogy te voltál-e az Omo völgyében, de ott azt olvasom, hogy 2-szer annyi időt voltak a Gergőjék, mint amennyit terveztek, mert hogy a turizmus teljesen tönkretett, és alig lehet már olyan törzset találni, ahol a hagyományok ténylegesen élnek. Afrikában mi a helyzet? Mennyire itta bele magát a hagyományokba, a hétköznapokba, a tradíciókba a turizmus?
A tradíciókról majd igazából Gergő fog tudni beszélni, de nagyban hozzájárul az emberek ahhoz, hogy elvesztik ezeket a dolgokat, hogy elvesztik a kultúrájukat. A mobiltelefonok elterjedése, az internet elterjedés, az, hogy a sátorból vagy a faluból beköltöznek a városba, elkerülnek máshova, és ez gyakorlatilag már pénzkeresési lehetőséget adja, hogy visszamennek ugyan a gyökereikhez, de némi pénzért cserébe.
Egyébként ez nagyon nehéz. Egyszer Dél-Amerikával kapcsolatosan beszélgettem egy utazóval erről, és ő azt mondta, hogy ott a helyiek mondták és fogalmazták azt meg, hogy milyen jogon várjuk el mi tőlük, hogy miközben fejlődik a világ, folyamatos technikai újítások jelennek meg, hogy ők a több ezer éves hagyományaik szerint éljenek, saját magukat a megkönnyítő technikai vívmányoktól elzárva.
Szerintem, aki ezt elvárja, az nem a valóság talaján áll, ezt nem várjuk el, de ettől függetlenül nagyon jó, hogyha a kultúrák megmaradnak, és őrződnek ezek a kultúrák. Ez egy általános folyamat a világban, hogy a jobb megélhetés reményében mindenki a nagyobb városok felé orientálódik, és azok a fiatalok, akik ott hagyják a úgymond tényleg a sárral tapasztott kunyhót, azok már nem fogják fölvenni feltétlenül azokat a tradicionális ruhákat, amiket a szüleik mondjuk hordtak. A turizmusnak, az ökoturizmusnak, kulturális turizmusnak van egy olyan pozitív hatása, hogy életben tartja ezeket a kultúrákat, hiszen mondjuk az Omo-völgyének bizonyos részein nem éri meg onnan fölköltözni a fővárosba, mert a turisták kíváncsiak tradicionális dolgokra, ezáltal jutnak annyi bevételhez, hogy ott tudják gyakorolni a hagyományaikat. Ez egyik része a történetnek, de ez egy összetett kérdés. Minket ez nem érdekelt, mert minket nem érdekelnek a turisztikai szenzációk, abból nem tudunk anyagokat írni. Ez nagyon-nagyon mélyre be kellett menni a Bozótba ahhoz, hogy olyan közösséghez jussunk el, akik eredetileg, és nem úgymond egy kis sarkítása mondani, nem színész kedve adják elő a régi kultúrájukat, hanem hogyha nem lennénk ott, ők akkor is ugyanúgy viselkednének.
Például a bodikhoz, jól mondom?
Pontosan, bodik egy abszolút ilyen példa volt.
Effektíve tehén ürülékkel kenik be magukat minden áldozat.
És ebben az a legszebb, hogyha mi nem lettünk volna, akkor is ugyanezt csinálták volna, és innentől hiteles az anyag, amit hazahozunk.
De miért jó ez nekik? Van egy gyönyörű szép fényképed egyébként, azt hiszem talán egy fiatalember látható rajta, haj nélkül, vagy hölgy?
Igen.
Hölgyhez passzolunk.
Mert hogy...
A fotón ki van.
Hölgy.
Egy hölgy van rajta, akkor... és keni az arcát, és akkor ugye hozzá a történet, hogy az tehén ürülék, szóval, hogy ez miért jó nekik?
Ők ennek tulajdonítanak olyan jelentőséget, hogy ebből szerencsét remélnek. Karina nagyon sok feljegyzést csinált, szerintem érdemes ezt tőle megkérdezni.
Jól mondtad, Gergő, egyébként valóban a szerencsét köszönöm, tulajdonítják köszönöm. Ennek, és nem csak magukat, hanem az állataikat is bekenik minden egyes nap. A fotó, amit egyébként említettél, valóban csodálatos, tehát látszik rajta, hogy a hölgy, aki keni be magát, és mindezt élvezettel teszi, tehát ők ezt ebbe valóban hisznek. És igen, ehhez is kapcsolódik egy nagyon egyszerű sztori. Mi itt egész Afrikában ennyi léggyel még nem találkoztunk, mint ott a Bodi törzsnél. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy az embert, minket is, függetlenül, hogy mi azért nem kentük be magunkat, elleptek a legyek, és amíg elhessegettem az arcom egyik oldaláról a legyeket, és utána áttértem a másik oldalra, addig visszajöttek, szóval borzalmas mennyiségű léggyel találkoztunk ott.
Én egyébként ezért tartom fontosnak és jónak például azokat a kezdeményezéseket, amiket Édikó is csinált, az Utazz Afrikába.hu, mert például ilyen kezdeményezéseken keresztül lehet Afrika igazi arcát megismerni, mert az, hogy elmegyünk Kenyába szafarizni, és a Safari Lodge-hoz oda jönnek a masszájok, és ugrabugrálnak $50 fél órát, hát ez nem nagyon reprezentálja igazi Afrikát, hanem tényleg, amikor az ember egy kutatóval bemegy a sűrűjébe, és ott olyanokat lát, amiket mi láttunk végig ezen az úton, számomra ez az igazi Afrika.
Na, el is röpült ez az 50 perc, de a Murszikról még mesélj nekünk egy picit, egy lélegzett elállító fotó van. Ki van tágítva a szája a férfinak? Igen. Egy tányérral? Vagy
igen, egy hölgy egyébként.
Egy hölgy?
Igen. Igen.
Igen, szóval a felső ajka
az alsó, és ki van ütve itt a foga, hogy beférjen a tányér, és...
De nem kicsi, hát egy ilyen legalább egy ilyen 10 centis átmérő.
10-12 centi átmérő.
Ő így létezik, hogy ez folyamatosan ott van?
Na most ez az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezt ünnepekkor teszik be.
Egyébként egy részről, akkor meg lifeg neki? Vagy ez
amúgy lifeg, igen. Tehát a mindennapokban az ott lifeg, amúgy ha mondjuk fehér emberek esetleg oda látogatnak, akkor beteszik, hogy megmutassák.
Úgy, hogy el tudják a hallgatók képzelni, olyan, amit mostanában lehet a fiatalok fülénél látni, hogy ki van tágítva, csak hát ez az alsó ajka alatt.
Igen, meg egyébként rész. A fülükben is rendszeresen van. Tehát szerintem ez a borzasztóan ízléstelen divat, amit megfigyelhető Európában ezekkel a tágítókkal, ez szerintem onnan ered, mert ott viszont teljesen természetesen férfiak, nők, hatalmas fültágítókkal.
Okát, hogy ezt miért csinálja
valaki. Én fotós vagyok, nem vagyok antropológus, tehát nem tudom
Karina,
ezt megválaszolni.
Ez a saját népüknek a gyakorlatilag az egyik alaphagyománya. Tehát ugye ezt elsősorban a hölgyek alkalmazzák, és ugye ez is egy ilyen szépség ideálhoz tartozik gyakorlatilag, mint annak idején nálunk is, ugye az antik világban és a mostani modern világban teljesen eltérek a nő ideálok, náluk is eltérően a többi afrikai törzshez, náluk ez egy úgymond szépség ideál. Tehát valóban, amikor ugye nincsen benne ez a tányér, akkor ott lifeg a hölgyeknek az alsó ajka, és nagyon-nagyon bizarr látványt nyújt.
Ki mikor megy legközelebb Afrikába? Judit?
Én szerintem a jövő hónapban, Algériában.
És ez is munka?
Munkaügyben megyek, igen, van az AHU-nak egy társszervezete, aki kereskedelmi irodákat képviseltet Afrikában, és akkor elviekben van róla szó, de meglátjuk.
Karina?
Nekünk van egy, hát nem is egy hallgatólagos, egy talán-talán-talán megegyezésünk a Gergővel, és talán-talán idén nyáron lesz belőle valami, úgyhogy ezért inkább át is adom neki a szót, hogy miről lenne szó, ha lesz.
Ahogy egy évvel ezelőtt is mondtam Karinának, idén is az élet különböző részeinek az együttes összeállása eredményezhet egy ilyen expedíciót. Idén szeretnénk egy Mozambik, Zimbabwe, nem ilyen hosszú, de egy hónapos utat a nyáron.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és meséltetek Szerbin Judittal, az Afrikai Magyar Egyesület munkatársával, dr. Kozári Karinával, az expedíció szakmai munkatársával, és Lantai Csont Gergely fotográfussal beszélgettem. Elhangzott adásunkat újra hallgathatják a lánchidradio.hu-n található hangtárunkból, új műsorral pedig legközelebb egy hét múlva jelentkezünk a már megszokott időpontban, azaz szombaton délután 3 órakor, az ismétlést este 10 órakor hallgathatják meg. SMS elérhetőségünk +36 30 749 60 720, e-mail címünk utitars@lánchidradio.hu. Az elmúlt egy óra szerkesztő műsorvezetőjét, Bakrékát hallották.
Utitárs. Életre kell a bévekkel. Hangos kézikönyv nem csak utazóknak. Bakrékával. Még egy kis zene, és jönnek a hírek. Thank you. hallgatnivalót ajánlunk.
A hosszú, boldog élethez nem csak levegő, víz és táplálék szükséges, hanem a napi rendszeres mozgás is, ami nem azonos a munkavégzéssel, háztartási tevésvevéssel, hanem valami egészen más. Hogy mi is, megtudhatja, ha meghallgatja Béki László természetgyógyászt február 23-án 16 óra után, amikor kettesben beszélget dr. Pucsok József professzorral.
Kettesben.
Egészségről, betegségről, Béki László természetgyógyásszal.
Kettesben. Itt a Lánchíd Rádió. Budapesten a 100,3-en.
16 óra. Jó napot kívánok, a Lánchíd Rádió hírei következnek, köszönti önöket a szerkesztő Tóth Adél. A kijevi nagyszínpadon bejelentették, hogy Viktor Janukovics lemondott, de a hír nem igaz. A tüntető tömeg ezt még nem tudja. Az ukrán elnök ráadásul az 1930-as évek náci Németországához hasonlította Ukrajna mostani helyzetét, abban az interjúban, amelyben mindenki más a lemondását várta. Az elnök azt mondta, ez nem ellenzék, ezek banditák. 2-3 órán belül lesz szabad Julija Timosenko, közölte a Harkivi kórház, ahol a volt kormányfőt kezelik, épp a kiengedésével kapcsolatos adminisztratív teendőket végzik. Itthon a kormány az elmúlt 4 évben megerősítette a rendőrséget, jelentette ki Orbán Viktor. A kormányfő a csaknem 1400 rendőr és tűzoltó tiszthelyettes ünnepélyes eskütételén hangsúlyozta, ma már az ország minden településén van állandó rendőri jelenlét, emellett a kabinet kemény, de igazságos törvényi környezetet teremtett. A miniszterelnök emlékeztetett, Magyarországon 2010 előtt nem csak a gazdaság, a rend és a közbiztonság is romokban hevert.
Azonban akkor a magyar emberek úgy döntöttek, hogy gyökeres változást akarnak, úgy döntöttek, hogy nem csak a gazdaságot kell talpra állítani, hanem helyre kell bizony állítani a rendet, a közbiztonságot, helyre kell állítani a jogállamot is. Mi magyarok 10 milliónyian erre vállalkoztunk 2010-ben, és azt jelenthetem önöknek, hogy ma már nem csak a gazdaság, hanem a rend és a közbiztonság dolgában is jobban állunk, mint korábban.
Orbán Viktor hozzátette, már a hatékony és jól képzett szervezetet hoztak létre.
Ennek a hatékony szervezetnek a teljesítő képességét az mutatta meg igazán, az összefogását és a hatékonyságát az bizonyította be, amikor a rendvédelmi szervek az ország polgáraival válvetve megmentették Magyarországot az évszázad legnagyobb árvizétől. Köszönet érte!
Gyurcsány Ferenc tudtával szivárogtatták ki az összödi beszédet, ez áll abban a titkos szolgálati jelentésben, amelyet tegnap hoztak nyilvánosságra. A kiszivárogtatásban több MSZP-s politikus is részt vett, és azért volt rá szükség, hogy eltereljék a figyelmet a költségvetési vitákról, és rávilágítsanak az ország rossz gazdasági helyzetére. Egy másik jelentés szerint a felvételt egy MSZP közeli cég készítette, de nem tudni milyen célből. Gyurcsány Ferenc még a hazugság beszédéről is hazudott, jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója. Kocsis Máté szerint kiderült, hogy Gyurcsány Ferenc évekig sumákolt arról, miként került nyilvánosságra a beszéd. Most egy olyan jelentés publikálása miatt bírálják a baloldali pártok a belügyminisztert, amely akkor készült, amikor Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon kormányoztak, tette hozzá.
A Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon miniszterelnöksége idején készült ez a jelentés. Most ezt nyilvánosságra hozta az Alkotmányvédelmi Hivatal, bírálják. Elnézést kérek, ők voltak akkor a miniszterelnökök. Ez nem egy mostani jelentés, ez egy 2009-es jelentés. Bajnai Gordon röviden azt tudom mondani, hogy hazudik. Ezt a jelentést nem Pintér Sándor idején, nem Orbán Viktor idején írták, hanem Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon idején, és most került nyilvánosságra. Azt mondani, hogy ez nem egyezik meg azzal, az egyszerűen szemen szedett hazugság.
Az állami szerepvállalás eredményeként talpra állhat az egészségügy, jelentette ki Pászné Gál Ildikó. A Fidesz alelnöke emlékeztetett, a Gyurcsány kormány idején az egészségügyben nem hajtottak végre fejlesztést, 6000 orvos külföldre vándorolt és kilátástalan pénzügyi helyzet jellemezte a szakmát.
2010 végére 125 milliárdos adósságot halmoztak fel a kórházaink. Ez a pénztelenség, ez meglátszott a működésben, meglátszott egyértelműen a működési zavarokban, de meglátszott minden egészségügyi dolgozónak és minden beteg embernek az egészségügyel való kapcsolatában is.
2010 óta azonban a kormány jelentős intézkedéseket hajtott végre, tette hozzá a Fidesz szóvivője. Selmeci Gabriella kifejtette, megkezdték a bérrendezést, a kórházak adósságának csökkentését, az orvos és nővérhiány kezelését, valamint a képzés javítását.
Programok indultak a fiatal orvosok itthon tartására, ezek ugye folynak most is, az egészségügyi hiányszakmák pótlására, és újra nyíltak korábban már bezárt egészségügyi szakközépiskolák.